Akkor István, imádkozol értünk?
Ügyes atyám, köszönöm neked ezt a kiváltságot, hogy a gyermekeid lehetünk. Köszönöm a lehetőséget, Uram, hogy összegyűjtünk, hogy itt lehetünk. És Uram, köszönöm, hogy neked van szabad, van üzeneted, van mondani valód mindig, minden pillanatban. Uram, szeretném mindenek előtt Janit a kezedbe tenni. Rád bízni, Uram. Azt mondani, és azt hallani, hogy Te vagy az ő Ura és Istene, és az ő élete, és az ő babája, az ő magzatuk, hogy Te kezedben van, és köszönöm, Uram, hogy mi úgy nézhetünk rá, így állhatunk előtted, és így kérhetünk, Uram, vedd őt körül, tartsd meg őt, és őrizd meg, és könnyítsd meg, Uram, neki ezt a ráváró hónapokat, Uram, hogy hadd legyen könnyű, hadd legyen elviselhető, és ne olyan nehéz, mint az előző Joelnél volt. Uram, és köszönöm, Uram, hogy Te ma megajándékozol minket, mert vágyunk, Uram, arra, hogy Te szólj, hogy Te beszélj hozzánk itt a szívünkben. Uram, kérlek, hogy csendesíts el minket itt belül, és nyisd meg, Uram, azt a megfoghatatlan részt bennünk, ami egyedül képes befogadni, Uram, azt, amit Te mondani akarsz. Amen.
Örülök, hogy itt lehettek veletek, közöttetek. Akik engem nem ismertek, az én kis családommal nekünk van 5 gyermekünk, és 9 év szolgálat után Kínában most költöztünk haza Magyarországra egy 4 hónapja lassan, és azért jöttünk haza igazából, hogy pihenjünk. Ezt úgy hívjuk magyarul, azt hiszem, hogy szombatév. Hallottatok már erről?
Igen.
Ja, szombatév minden 6 év után, ugye? Mi 9 év után, kicsit késve, de hiszük abban, hogy Isten akaratában itt vagyunk. Ezért van az, hogy nem vállalok így igazából igaz szolgálatot, vagy ha vállalok, akkor inkább a kínai testvéreimmel, ahol tényleg nagyon, nagyon otthon vagyok továbbra is, itt Budapesten. Csak ennyit így magunkról, és ja, azon gondolkoztam, hogy ugye itt van most ez a karácsony, itt van most az idő, ami egyre inkább nem Jézusról szól igazából, hogyha körülnéztek a világba, és körülnézünk, bemegyünk bevásárlóközpontokba, beszélgetünk barátainkkal, így valahogy így Jézus elfelejtődik egyre inkább, és ez egy nagyon szomorú rész. Én nekem most, hogy itthon vagyok Európában, és ez egy ilyen sokkoló dolog ezt látni. A Kínában megjelentek a karácsonyfák 3 évvel ezelőtt, és ott igazából a karácsony, az a X betű, ugye, egy ilyen massza utána, meg a karácsonyfák, a gyönyörű, nagy, óriás egy karácsonyfák, amiket betesznek a bevásárlóközpontokba, vagy az elejébe, vagy óriási nagyokat oda tesznek. Tehát van ez a zavarosság a világban, mert a sátán, én hiszem és tudom, hogy fél, és nem csak hogy fél, hanem nem akarja azt, hogy az emberiség lássa Krisztust, hogy az emberiség higgye Krisztust. És ebbe a világba élünk. Ezt szeretnék mondani egy történetet így, azért, hogy egy kicsit jobban megismerjetek. Én miután megtértem, az egyik dolog, ami bennem megtörtént, az, hogy én keresztény családból származom, és a szüleim nagyon tüzes keresztények voltak. Édesapám volt börtönbe a hitéért Romániában. Én Erdélyben születtem. És ezek így velem vannak, bennem vannak. Ez a hátizsákom, ez a múltam. És amikor én megtértem, az egyik dolog, ami az én szívemben volt, meg az én lelkemben volt, hogy én én megtérek, hogyha megtérek, akkor én igazán meg akarok térni. Tehát nincs megtért élet, meg nem megtért élet. Tehát nem fogok ugrándozni a két élet között. És ez is történt, hogy a megtérésem után, és ugye egy bibliaiskola megtalálása után egyből Isten adta az elhívást, ami igazából muzulmán misszió volt azokban az időkben. És így Isten elvitt Üzbegisztánba, ahol 3 évet szolgáltam, és ott megismerkedtem a feleségemmel, és utána megházasodtunk. És üzbegisztáni missziónak igazából az lett a vége az én életemben, mármint azt gondoltuk, hogy ez a vége, hogy ott is prédikáltam egyik szerda este Isten tiszteletünkön, és kivezényelték a rendőrséget a kamerákkal, és nagy csinnadrattával letartóztattak, és börtönbe kerültem Üzbegisztánba. És én szeretem a börtön történeteket, meg szeretem a börtön, de hogyha börtönbe kerülsz, akkor legalább egy jó dologért kerülj a börtönbe. És szerintem Isten igének a prédikálása, Isten nevének a felemelése, és Isten örömhírének a kiküldése az az egyik legjobb dolog, amiért börtönbe kerülhetünk. És az történt, hogy igen, letartóztattak, börtönbe kerültem, az amerikai követség beavatkozott, 3 nap múlva kiengedtek, és igazából kidobtak az országból. Hogy hívják ezt magyarul? Így van, felültem a repülőre, és eljöttem, és igazából az volt a történetnek a vége, mert 14 évig nem tudtam visszamenni Üzbegisztánba. És nagyon érdekes dolog történt, hogy múlt évben meghalt annak az országnak az elnöke. Nem tudom, hogy hallottatok róla, Üzbegisztánnak a diktátora, az a neve, hogy Iszlám Karimov, meghalt. És a barátaim azt mondták, próbálj meg üzbég vízumot, próbáld meg. Mondom, engem oda nem engednek soha vissza, hát nézzétek meg, milyen bűnöző voltam, újságban benne voltam, tévében benne voltam. Azt mondta, próbáld meg, és képzelj, megpróbáltuk, és megkaptuk a vízumot. Tehát idén már a nyarat Üzbegisztánba töltöttük. És ebben a történetben az a legnagyobb dolog nekem, hogy én feladtam meg, én odaadtam Istennek, hogy igen, Istenem, ha nem akarod, hogy a muzulmán világban legyünk, akkor tényleg ott akarok lenni, ott te akarod, hogy legyünk. És így kerültünk el egy idő után Kínába. De ami csodálatos volt nekem, hogy elmenni Üzbegisztánba, és találkozni a tanítványokkal, azokkal, akik megtértek a prédikálásom alatt, az Isten igéjének a kiküldése alatt, azokkal találkozni, és látni, hogy növekszenek, és hogy vannak családjaik, és hogy követik Istent az ő saját módjukon. Nem egy ilyen egyház keretén belül, hanem az ige miatt. Ma én a Galácia levél 4. részéből szeretnék hozzátok szolgálni, felétek szolgálni, és olvassuk együtt. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jó lehet uram mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatóság alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk véve szolgaságra. Ugye így vezeti befele a Pál ezt a gondolatot, és akkor jön a 4. vers. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mikor az időnek, 4. vers, de amikor eljött az idő teljessége. És az a kérdésem felétek, hogy mit is jelent ez az időnek teljessége. Mert ezt tudjuk, hogy ez Krisztusnak az eljöveteli, a születéséről szól ez az ige, ugye? Tudjuk, hogy Pál mire gondolt. Ez Krisztusról szól. De ez egy csodálatos dolog, amikor arra gondolok, hogy Krisztus eljött. És ez az időzítés, amikor eljött, az tökéletes volt. És ezt szeretném egy kicsit kibontani, hogy mit is jelent ez az idő teljessége. Igeileg, hogyha a Dániel könyvében otthon vagytok, és tudom, hogy az egyik legnehezebb prófétai könyv, de a Dániel 9 volt a 24. verstől, a következő 5-6 vers, ott elmagyaráz ezt. Tehát ki lehet matekozni, matematikailag is, ezt az időnek teljességét, Jézus Krisztus születésének az idejét. De mégis meg szeretném ezt kérdezni, hogy miért nem előbb jött Krisztus? Vagy mondhatjuk azt is, hogy miért nem később jött Jézus? Gondolkoztatok már ezen?
Akkor volt a rendelt idő.
Hát az van megírva. Igen, ez az igazi válasz. De így, ahogy gondolkoztam rajta, meg ahogy tanulmányoztam ezt, és ezt már tanítottuk meg, engem megerősít, mikor erről beszélek. Ez az időnek a teljessége, ez egy kulcs dolog. A muzulmán világban az nagyon nehéz evangélizálni igazából, mert ott az egyik problémájuk, hogy igen, a te nagyapáid ölték az én nagyapáimat, szóval ne is beszéljen nekem Krisztusról, ne beszéljen nekem a kereszténységről. Én muzulmánnak születtem, úgyis fogok meghalni, te keresztény, te meg úgy fogsz meghalni. Nincs különbség. Meghalunk. Tehát abszolút sötétség van, és abszolút ilyen fafejűség van. De hogyha van egy intellektuális, hogyha van egy ilyen beszélgetés, például egy muzulmán baráttal, nekem már volt erről is, hogy miért 2000 éve, miért akkor született Jézus, amikor született. Ha ők is végig gondolják és belegondolnak, akkor már volt olyan, akit ez győzött meg igazából Krisztusnak a mi voltáról. Szóval adok 4 pontot. Mondok 4 pontot. Mit jelent az idő teljessége? Az első, hogy nagy volt a várakozás a zsidók közt, a zsidó nép, az akkori zsidó népben a Mesiásra. Ugye Róma megszállta a Judeát, római hadsereg fennhatóság alatt volt Izrael, és ez a római megszállottság, ez a római diktatúra, úgymond, ez is segített ebbe az emberek sanyargattatása, hogy ott volt ez a vágyódás a zsidó emberekben egy messiásra, egy messiás felé. És több zsidó ember, akivel beszéltem, Izraelben a Biblia Szövetségnél vannak nagyon jó barátaim, és az egyik ember, az egyik ilyen doktor azt mondta, hogy mindig volt, és mindig is van Izraelben messiás várás. Ma is, hogyha van egy terhes, egy nagyon is láthatólag terhes kismama, bocsánat, és ez a kismama felszáll Jeruzsálembe, vagy bárhol Izraelbe, felszáll egy buszra, vagy felszáll egy villamosra, nem a tinédzserek ugranak fel, hogy tessék itt a hely, üljél le, Nem tudod, kik ugranak fel? Az öregek. Az idősek. Mert kiváltképpen, ha ortodox, vagy hogyha zsidók, mert még lehet, hogy ez a hölgy, ez a kismama, lehet, hogy a messiás van ott a pocakjában. Értitek? Ez a messiás várás. Ez a vágy a szabadítóra. Tehát az első pontom az, hogy abban az időben, amikor Jézus született, ez a messiás vágy, ez a messiás várás a barátom szerint, aki azért figyeli így az időket, Izraelnek a történelmét, nagyon-nagyon magasan volt. Ki az egyes pont. A második pont. A római birodalom ugye egyesítette a világot, az akkor ismert világnak az urai voltak. Ebbe egyetértünk? És ugye voltak, mondhatom így mai szavak, hogy ilyen uniós érzelmek voltak. Értitek ezt? Persze Magyarország egy kicsit fekete bárány ebbe, de voltak ezek az uniós érzelmek, meg ezek az uniós hullámok, és amit ez előteremtett, ez az uniósság, az, hogy szabadon lehetett mozogni határok. Tehát régen voltak határok, és ezért volt bezárva a nép, de a római birodalom lehetővé tette azt, hogy szabadon mozoghattak emberek a birodalmon belül. Most voltunk a héten. Igen, a héten. Tudjátok, hol voltunk? Hétfőn beültünk a kocsiba reggel 5-kor, és elmentünk Brnóba, Csehországba. Tudjátok, mi van Brnóba? A kisvakondgyár. Kisvakondról hallottatok már? Ilyen 1 méter 20 centis kisvakondokat hoztunk a gyárból. De van már 1 méter 60 centis, az a legújabb termék. Hihetetlen. Mindegy. Az a lényeg, hogy elindulsz Magyarországról, és akkor neki Pozsonynak, az már Szlovákia, és akkor ott vagy Brnóba. 4 óra alatt ott lehet menni, de érintesz 2 országot, ugye? Visszafele úgy jöttünk, hogy már átmentünk Ausztriába, meg kellett keresünk egy postát, ami egy ilyen 2 órás projekt lett igazából. De lehet mozogni. És ugyanez volt akkor a római birodalom alatt, hogy eltűntek a határok. Nem úgy, hogy eltűntek a határok, de hogyha nem kellett féljél, hogyha nem voltál bűnöző, akkor tudtál mozogni, tudtál kereskedni, tudtál dolgokat tenni. Így miért jó ez az uniósság? Ugye? Hogyha uniósság van, akkor lehet, hogy az evangélium is jobban tud terjedni. Észszerűen. De igazából ez egy csapda is lehet ugyanakkor. Tehát az evangélium terjedését elősegítette, és még egyszer szeretném azt mondani, hogy azelőtt, tehát a római birodalomnak így ez a teljessége a legnagyobb, tehát amikor legnagyobb volt a római birodalom ezt lehetővé tette. Tehát mielőtt ez volt, nagyon izolálva voltak a törzsek, a népek a világban. Szóval ez volt a második pont. Velem vagytok? Jó, a harmadik pont. Készen vagytok? Ez már trükkösen. A harmadik pont. A rómaiak, ők a hadaikkal, a katonasággal hódítottak. Hódítják a világot, ugye? De ugyanakkor mi történik? Ott vannak a görögök, és a görögök pedig a kultúrával, a kultúrájukkal így úgymond egyesítik a világot. És ez a két dolog egyszerre történik. És hogyha nem tanulmányozunk, nem látjuk. De nekem ez azért volt nagyon fontos ezt látni, mert ott volt a római birodalomnak ez a uniós része, és ugyanakkor ott volt a görögöknek ez a kulturális része, ami azt engedte meg, hogy legyen egy úgymond üzleti nyelv, legyen egy olyan közös nyelv, amit megértett valaki Britanniába is, meg megértett valaki Izraelbe is. És még volt ez a nyelv, ez a közös nyelv?
Így
van, a koiné görög nyelv. Igazából a textus receptus, meg akik értenek ezekhez a dolgokhoz, tehát ez a koiné görög új szövetség, ez a... nem tudom, nem akarom elhúzni ebben, de ott volt ez a nyelv, ami úgymond lehetővé tette az üzletelést, és nem csak, hogy az üzletelést tette lehetővé, hanem lehetővé tette a hírek terjedését. És az ilyen... Ez egy olyan dolog volt, ami azelőtt nem történhetett meg. Mondok egy példát. 2008-ban én elmentem Pakisztánba, nem, 2007-ben. Ott valahol. Elmentem Pakisztánba, és ami engem nagyon meglepett, hogy a pakisztániak nagy része, kiváltképpen a keresztények, elég jól beszélnek perzsául. Hogy lehet ez? És évszázadokra visszamenőleg elmagyarázták, hogy hogy lehet ez. Aha. Tehát a nyelvnek a szerepe. Én elmegyek Afganisztánba 2005-be, és az egyetemen én tadzsik nyelvet tanultam ott Üzbegisztánba, miközben misszióztunk. És én az én tadzsik nyelvvel meg tudom magam értetni Afganisztánnak a 80%-ával. Értitek? Tehát mennyire fontos egy közös nyelv, vagy egy olyan nyelv, amit mindenki ért, kiváltképpen azon a területen, ahol tevékenykedsz, ugye? És ez történt Jézus születésének az idején, hogy ott volt a görög kultúra, ott volt ez a koiné görög nyelv, ami lehetővé tette ezt. És ez volt igazából a római birodalom által használt nyelv az üzletelésre és egy csomó minden más dologra. Mert ez egy nagyon egyszerű nyelv volt, ezért mondtam azt, hogy nem akarok belemenni, hogy milyen a koiné görög, de csodálatos. Tehát, hogyha van rá lehetőséged, hogy bibliai görögöt tanulj, egy csodálatos nyelv. Nagyon precíz nyelv, nagyon Pálnak a nyelve igazából. Tehát, na, mindegy. Az a lényeg, hogy értitek, ez a harmadik pont. Egy közös nyelv, egy olyan nyelv, ami eljuthat minden zubba, és megértik az emberek. A negyedik pont, ami mondhatjuk azt, hogy minden időre igaz, az a szellemi éhség. Szellemi éhség. Én ezt úgy is mondanám, hogy ott volt egy ilyen vákum, mint egy ilyen vákum lett volna. Nekem barátaim, akik kommunista Kínába megérkeztek 25-30 éve, amikor ugye kinyílt úgymond Kína, látszólag ott voltak azok a reformok, és megnyílt Kína. Nekem azt mondják, hogy olyan vákum volt, olyan éhség volt, hogy minden kínai megtért, akikkel őszintén le tudtak ülni, beszélgetni és megosztani velük az evangéliumot, bum, megtértek. Megtértek. Micsoda missziós mező az, nem? Ma Kínában milyen vákum van? Tehát nincs olyan vasárnapunk, nem volt olyan vasárnapunk, mi alatt én Kínában szolgáltam, hogy ne lett volna 10 új látogató. Ez mit jelent? 10 új látogató az azt jelenti, hogy abból 5 soha életében nem volt egy gyülekezeti épületben. Azok igazán, ugye? Soha nem hallották az evangéliumot. Úgy hallottak az evangéliumról, hogy kimentünk evangélizálni, úgy hívják az angol sarok. Az egyetemeknek vannak ilyen terei, ahol összejönnek a diákok, akik akarják gyakorolni az angol nyelvet, és persze egymáshoz angolul beszélnek, és nagyon vicces néha, amiket mondanak egymásnak, de mikor ugye megjelenünk mi külföldiek, vagy tehát én különösen ilyen figyelemfelkeltő vagyok, mert én 1,93 m vagyok, de van egy misszionárus társam, ő 2 méteres, és mindenki felnéz rá, tehát, és ő is lelkipásztor, de neki az ajándék az evangelizálás. És ez magyarázza azt, hogy annyi új látogató van, mert az íge hirdetve van, és az emberek, nagyon, nagyon vicces vagy, eljövök, megnézem ezt a gyülekezetet, mert viccesen nézek. Tehát ilyen aggyal is jöttek el emberek, hogy nagyon, tudod, egy fotót csinálhatok vele? Persze. De akkor eljössz a gyülekezetbe, eljön, és ott van a gyülibe, és eljön a gyülekezetbe az ember. Éjség van, mondjuk azt, hogy vákum van, még ma is Kínában. És figyeljétek meg, ez a negyedik pont. Szellemi éjség. Sokan csalódtak a bálványaikba akkor. Ugye látjuk Pált, hogy tevékenykedik Athénba, látjuk az apostolok cselekedetébe az apostolok történetét. És igazából ez a 12 apostol, ezek beevangelizálják az egész világot. Tamás, tudod, ott van Indiában, ott Egyiptom, ott van Márk, tudod, mennek mindenfele. És ez is egy olyan időszak, mint ma. Sok helyen a világban van ez a vákum, van ez a szellemi éjség. Szóval csalódnak a bálványaikba. Akkor ott van a görög filozófia, ott van már a tudás, ott van a könyvtár Alexandriában. Emlékszel, Gábor? Ott voltunk Egyiptomban, ott van Alexandriában, az volt a világ egyik csodája, az a könyvtár, ami ott volt, amíg le nem égett. De ott van ez a sok tudás, és ugyanakkor az emberek csalódottak. Jó mondom? Ott van ez az üresség. És az intellektuális tudomány nem elégíti ki a szellemi éjséget. Ma a világban ugye van ateizmus, nem kell nekünk Krisztus. Kell nekünk a karácsony, de Krisztus nélkül. Tudod, ott van ez az ateizmus, ott van ez az istentagadás. Még ma is, hát hogyha megnézzük, hogy a kommunizmus mit csinált a világban, a kommunizmusnak a track record, tudod, hogy mi történt kommunizmus után, miután megbukik a kommunizmus egy országban, mi történt alatta, és mi történt utána. Tehát hihetetlen dolog így történelmi szemmel megnézni így az emberiséget. De ma láthatjuk ezt, hogy ott volt a szellemiség, és ma azt is látjuk, hogy itt is, mai világunkban van egy ilyen szellemiség. Szóval 4 pontot adtam, ugye? Mi volt az első?
Messiás várás.
Várták a messiást, a zsidók. Nagyon várták, mert meg voltak sanyargatva. Második pont. Az uniósság, ugye? A római nagy birodalom, nem voltak határok. A harmadik pont. A koinie nyelv, az üzleti nyelv. A nyelv, amit valaki megértett, mert üzletelgetett, és le tudta fordítani az egész falunak. Mert akkor nem az volt, mint most, hogy mindenki tudott írni, olvasni. Akkor lehet 1 vagy 2 ember tudott olvasni a faluban. De ha azok tudtak görögül, és megkapták azt a páli levelet, vagy valamit, tovább tudták adni, és el tudták magyarázni, ugye? És a negyedik pont, a szellemi éjség. Szóval, hogyha újra elolvassuk ezt az igeverset, lássuk, hogy megértjük-e mélyebben. Tényleg, Isten szelleme világosítsa fel nekünk az ő igéjét. De amikor eljött az idő teljessége. Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született. A törvénynek alávetve. Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. És ez a kulcs. Igen, az időzítés tökéletes volt, Istennek az időzítése. De miért? Hogy azokat, akik a törvény alatt vannak, ugye a zsidó népet, a zsidóságot elsősorban, hogy megváltsa. És ma mondhatjuk azt, hogy minket, hogy mindenkit meg, hogy mi meg legyünk váltva. De a másik kulcs, hogy Isten fiaivá legyünk. Isten fiaivá legyünk. Hát nem tudom, hogy hallottátok ezt a hírt, hogy olvastátok, hogy volt egy amerikai misszionárus férfi, egy kínai, mármint azt hiszem, hogy hongkongi származású igazából, aki úgy gondolta, hogy felbérel egy pár halászt, és ezekkel a halászokkal elmegy egy olyan szigetre, Indiában van egy ilyen sziget, ahol van még egy népcsoport, akiknek nincs bibliájuk, nincsen semmi információjuk a külvilágtól, nincs áram, nincs semmi, csak így ilyen kőkorszaki népként élnek, állítólag úgy élnek. Mindegy, az a lényeg, hogy ezek a halászok elvitték ezt az amerikai, hongkongi, kínai misszionárust, kitették a parton, és még ott a parton a benszülöttek, akik ezen a szigeten élnek, meggyilkolták. Ez egy hónapja volt, vagy valami ilyesmi. És nagyon vitatkoznak a keresztények is, meg a világ is, meg az indiai állam is, hogy most ez a fiú, ez jó dolgot tett, vagy rossz dolgot tett, vagy miért nem hagyjuk ezeket az embereket békén, hadd csinálják, amit csinálnak, hadd éljenek, ahogy akarnak élni. Ti mit gondoltok erről?
Hát le van írva, hogy hirdessük az ígét, hogyha neki ez adatott, akkor ő most jó helyen van, szóval szerintem jól tette.
Ennyi, van ellenvélemény, vagy más vélemény?
Isten vezetésére volt.
Tehát itt van ez a mártírság, ugye? Ezt a példát azért akartam használni, mert több keresztényi missziós csoport is megrőkönyödött meg, azt mondta, hogy buta volt a fiú. Tehát ennyire változik a világ, hogy misszionárusokat kiküldő szervezetek is majdnem, hogy a világnak a véleményén vannak. De igazából a mi véleményünk, és tényleg az ige szerint, hogy az evangélium hirdetetve kell, hogy legyen a világ végső határáig. És igen, vannak még ilyen népek Indonéziában, vannak még ilyen törzsek Afganisztánban, akikhez még nem jutott el az evangélium. És tényleg ez egy csodálatos dolog, amikor megismerhetjük Jézust, és tudhatjuk ezt a csodát, hogy amikor az időnek teljessége eljött, és erről szól a karácsony, Krisztusról szól a karácsony, akkor ő beleszületett az emberi fajba, ő megszületett, úgy, mint te meg én meg kell szülessünk. És nem csak, hogy megszületett, hanem élt egy teljes életet, egy tökéletes életet, egy bűn nélküli életet. És ahogy az írás mondja, hogy odaadta az ő életét, én értem, és te érted, a személyesen. azért tette, hogy Isten fiaivá lehessen. És ami minket, ami bennünket, keresztényeket tűzben tart és segít, és én most személyesen szeretném ezt elmondani, hogy hogyha velem megtörtént, hogyha engem megváltott Krisztus, hogyha én újjá születtem, hogyha én Isten fiává lettem, hogyha velem ez megtörténhet, miért ne történhetne ez meg egy indiai szigetlakóval? Hogyha ez velem megtörtént, és hogyha ez igaz, hogyha ez nem csak egy mese, akkor miért nem történhet meg ez valakivel itt Magyarországon? Értitek? Ez a motivációm. És ez ahogy én gondolkozok erről. És igen, hogyha Isten indít valakit, hogy elérjen egy ilyen abszolút primitív törzset, Isten akaratában mártírhalált is hallhat. A mártírok vére az a missziók maga. Újra mondom. A mártírok vége, mártírok vére az a misszió
magvetése.
Bocsánat. A magyar még nem megy olyan jó. Ja, és tényleg így történnek dolgok. Tehát sokan kérdezik tőlem, hogy milyen volt a börtönbe Üzbegisztánban. Én a Bibliát tanítok, hétközben néha így helyettesítek az egyik iskolába, és ezek ilyen nemzetközi diákok, ott van vagy 4 kínai, 2 orosz, 2 koreai, 3 amerikai, tehát ilyen nagyon vegyes diák társaság, és tanítom nekik a Bibliát. És így elmondtam ezt az üzbék történetemet, hogy a börtönben voltam, és egyből annyira az álmosságból, tudod, ez ilyen reggel 8-kor, 8 órá, egyből mindenki szeme elkezdett csillogni, mondd el, hogy mi volt a börtönben, akarjuk tudni a történetedet. És mondom, hogy igen, Isten megengedi azt, hogy szenvedjünk. Isten megengedi azt, hogy kínosztatva legyünk. És van, hogy dicsekedhetünk ilyesmivel. De van olyan, hogy tényleg jobb nem beszélni róla, hanem Isten megengedte, és megtörtént. Ez a misszionárus például életét adta. És Isten tudja. Isten tudja. A lényeg az, hogy mi mit teszünk az evangéliummal. És hogyha tényleg Isten ad egy indítatást, ja, ne kérdőjelezzétek meg. Használjátok. Azt mondja az írás, hogy áron is megvegyétek az alkalmat. Sokszor félremagyaráztam. De mit is jelent ez? Áron is megvenni az alkalmat. Isten, mit gondolsz? Mennyi az annyi?
Hát talán éppen az, hogy nem szabad.
Jó válasz. Mi a legdrágább dolog ezen a földön?
Nézem az órát.
Nem sok maradt hát. Mi a legdrágább
dolog? Lehet, hogy az idő.
Így van.
Nem tudok,
hogy az idő.
Ja. Lehetsz üzletember, lehetsz munkásember, lehetsz édesapa, édesanya, lehetsz nyugdíjas. Tudsz időt venni? Áron is megvegyétek az alkalmat. Ja, nálunk, tehát így gyülekezett palántálásba és ilyen gyülekezett palántálóként, alapítóként nekem voltak ilyen berögzött szabályaim és meggyőződéseim. És az egyik ilyen meggyőződés az volt, hogy nekem mindig nyitva volt a házam. Hogyha valaki jött, és azt mondta, hogy időt szeretnék vele tölteni, azok bejöttek a házamba, és időt tudtam velük tölteni. Emlékszem alkalmakra, hogy angol sarokról hazajöttünk, és követtek bennünket. Időt akartak velünk tölteni. Szépen bejöttek a házba, elővettük a peanut butter, hogy hívják? Mogyorókrém, amit kenyérre kentünk. Tessék, itt van egy kis mogyorókrémes kenyér. Aranyunk, ezüstünk nincs. Aranyunk, ezüstünk nincs. De amink van, nektek adjuk. Tessék, valami más. Tudod, Kínában az a rizsvilága, meg a nudli világa. Amit akartam ebben mondani, hogy nagyon, tehát ez az áron megvenni az alkalmat, ez tényleg arról szól, ami nekünk a legdrágább, az az idő. Hogy időt tölteni egymással. És ez a dolog, amit sátán ellop a mai kultúrában, ezt látjátok, mindenki rohan, mindenki csinál valamit, de senki nem csinál semmit. Mindenki figyel mindenkit, de senki nem tud semmit. Mert embereknek vannak fájdalmaik, emberek hihetetlen milyen nyomások alatt élnek, de igazából mindenki azt gondolja, hogy milyen jól el vannak. Értitek, mit mondom? Én emlékszem, ez volt az egyik legnagyobb élményem Kínában. Két évvel, miután oda költöztünk, az egyik tanítványom, nagyon tüzes volt, ő egy ilyen evangélista volt, ő tudott szervezni olyan alkalmat, hogy megtért az étteremnek a tulajdonosa, és rábeszélt, hogy legyen az étteremben bibliatanulmány. És beleegyezett az étterem tulajdonosa, és 80 ember fenn volt az egyetemről a biblia tanulmányra. Ilyen tüzes volt. Ő egyszer ilyen nagyon késő este bekopogott hozzám három haverjával, és megkérdezte, bejöhetnek? Mondom, persze, gyertek be. Fogta a három haverját, leültette a kanapéra, és azt mondja, Pásztor Józsi, ezek a legjobb barátaim, mondd nekik az evangéliumot. Értitek? Áron megvenni az alkalmat. Tehát mibe kerül? Nem, most figyelj, kell menjek, gyerekek alszanak, kell menjek vissza aludni. Ez fanatikusság egy kicsit, nem? Az én részemről. De nekem ezt adta Isten. Nekem nem az ilyen békés életvitelt. Amire igazából a feleségem, tehát a feleségemnek elege lett ebből, jött a harmadik gyerek, jött a negyedik gyerek, jött az ötödik gyerek, és le kellett lassuljak ezekbe. De vannak időszakok, amikor tudjuk ezeket tenni. És én arra kérem Istent, hogy tényleg adjon nekünk bölcsességet, hogy áron is megvegyük az alkalmat, és hogy ne szégyeljük az ő evangéliumát, ne szégyeljük az igazi karácsonynak az elhozóját. Mert Krisztus nélkül nincsen karácsony. Az idő teljessége nélkül, Istennek az időzítése nélkül, hol lennél te már ma? Hol lennék én ma? Én vagyok, aki vagyok, Isten miatt, aki a vagyok. És ez egy csodálatos pozíció, ahol lehetünk. Igazából ennyit szerettem ma mondani. Tudom, hogy menni kell, és jó dolog korábban menni, mert lesz jobb helyetek, nem? De imádkozzunk, és utána, ahogy gondoljátok, úgy legyen. Drága mennyeken, köszönjük tényleg ezt az alkalmat, köszönjük Galácia 4:4-4:5, és ahogy bevezeted azokat ezeket az ígéket, és ahogy arra azt mutatod meg nekünk, hogy mi tényleg te fiaid vagyunk. Köszönjük Jézus Krisztust, hogy ő eljött, hogy ő velünk van, és hogy ő bennünk van, és bennünk marad. Köszönjük, hogy te elvégzed azt a munkát, amit elkezdtél bennünk, és azt kívánom, és azt kérjük így egy akarattal testvérekkel, hogy tényleg vigasztalj bennünket, vezessél bennünket, és használj bennünket. szeretnénk használva lenni, aktiválva lenni. Ja, használj bennünket. Áld meg a családainkat, áld meg a ma esti koncertet is tényleg, hogy rólad szóljon, nem az előadókról, nem a produkcióról, hanem Krisztusról szóljon az. Különben ez nem fog érni semmit. De te miattad, igen. Áld meg a szolgáló testvéreinket ott. Jézus nevében. Amen.